világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Trump egyéves, mármint a második ciklusban természetesen. Erről fogunk beszélni Kert Attilával, a Euronews magyar irodájának főszerkesztőjével. Szervusz!
Szervusz, jó napot!
Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Lehet olvasni ilyeneket, hogy sokan kutatják Trump titkát, hogy létezik-e tulajdonképpen ez a Grand Unified Theory of Trump nevű valami, tehát hogy a nagy-nagy-nagy minden tudást Trump elnökről, és hát azt olvasom, hogy azt mondják, hogy nincs. Miközben az ember belegondol, akkor vannak nagyon következetes dolgai. Például az elkötelezettsége az ukrán-orosz viszályban Putyin mellett, ez teljesen nyilvánvaló. Vagy mondjuk a Grönlandhoz fűződő, már-már mániákus viszonya, mármint egy szerzési viszonya, vagy éppen ahogy a legutóbbi időben is intézte a konfliktusait, amelyek kifejezetten egyfajta stratégiát követnek, hogy mondjuk nagyon-nagyon sokat követelek azért, hogy ennek körülbelül a 10%-át megszervezzem. Ez ugye minden üzletembernek a tárgyalási minimuma lehetne. Szóval vannak itt azért állandó jelek, te mit gondolsz?
Én azt gondolom, hogy egy kicsit másképp látom, tehát például Oroszország ügyében én egy ciklikus viselkedést látok, az egyik pillanatban bejelenti, hogy nagyon jó beszélgetése volt Putyin elnökkel, és az ukránok akadályai a békének, ekkor kitör a pánik, az európai vezetők felhívják, találkozik Zelenszkivel, a külügyi apparátus közben megkezdi a tárgyalás, és kiderül, hogy Putyin nem akar békét, és Trump rájön, hogy Putyin bohócot csinált belőle, és akkor elkezdi fenyegetni atomtenger alatt járókkal, meg azt mondja, hogy az ukránok szerintem mindent visszaszerezhetnek, sőt, még többet is, és aztán kezdődik ez előről. Grönlanddal kapcsolatban ugye pont azt láttuk, hogy visszakozott. Én egy területen azt mondanám, hogy inkább vannak ilyen bogarai, amihez köti magát, de hogy a viselkedése következetes lenne, azt abban én nem vagyok biztos. Egy ilyen területet látok, amiben mozdíthatatlanul következetes, ez Izraelnek a következetes támogatás. Ott még nem tapasztaltam ilyen megingást vagy visszakozást. És hogy, hát igen, ez az all-in stratégia, ezt sokan állítják, vagy próbálják így leírni Trump viselkedését, hogy az üzletemberi tapasztalatait úgy kamatoztatja, hogy egyből mindent bedob, nagyon magasra emeli a tétet, fenyegetőzik, támad, és akkor abból elmegy a falig, de nem tovább, és meglátja, hogy mennyit lehet engedni belőle. Így is leírják. Én őszintén szólva nem látom ezt a nagy varázserőt. Azt látom, egyszer valamikor régen, még az előző elnöki ciklusa vége felé írtam erről egy szöveget, hogy szerintem Trump Amerika tornyája. Hogy én a Torgyán Józsefet sem láttam egy különösebben okos embernek, ő is egy ilyen, nagyon divatos most ezt mondani, önimádó, narcisztikus tulajdonságokat mutató, öndicsérő személy volt. Én nem láttam sem egy ravasz, sem egy nagyon okos embernek, de kétségtelen, hogy emberek nagy tömegére hatással tudott lenni, és ez a helyzet Trumppal is. Szerintem egyszerűbb ez a varázslat, egyrészt az emberek elégedetlenségére tudhatni, másrészt kimondott olyan dolgokat, amiket addig nem volt szabad, vagy nem illett, és ez sokakra felszabadítólag hatott, de pontosan ez a varázserő azért eléggé megtörni látszik, mert nem elsősorban azért választották meg, mert nagyokat mondott meg mit mondott Putyinról, vagy milyen szabadszájúan beszélt, vagy milyen botrányos volt, hanem ennek ellenére azért választották meg, mert a gazdasági helyzettel elégedetlenek voltak az emberek, és azért, mert a bevándorlási helyzet, vagy a bevándorlás irritálta az amerikaiakat. Ebben a két vonatkozásban nem tudott valós olyan eredményt felmutatni, amivel elégedettek lennének az amerikai szavazók. A megválasztásának napján, ha még mondhatok egy mondatot ezzel kapcsolatban, egy műsorban kérdeztek erről, és akkor azt mondtam, és nem találtam azóta jobb magyarázatot, hogyha megnézzük a két jelölt, Kamala Harris és Trump kampányát. Harris kampánya egy vidám, jókedvű, jövőbe tekintő kampány volt, Trumpé pedig egy haragos, egyfolytában múltba tekintő. Trump is úgy néz ki, mint a Lóman az ügynök halálában. A zenék, amiket a fellépésein, a kampány eseményein használt, mind a 80-as éveket, meg még korábbi időket idézte, Harris szép pedig az ezredforduló utáni hangulatot. Úgy tűnt, hogy az amerikaiak nem vidámak, hanem haragosak, és visszavágynak ebbe a múltba, amit Trump ígért. Nem vagyok biztos benne, hogy ezek a varázslatos dolgok olyan sokat számítottak.
Van még valami, ami az következetesen ragaszkodik, hát legalábbis az a szám, amit most közöltek arról, hogy a Trump klán, ha szabad így fogalmaznom, ez alatt az egy év alatt kb. 3,4 milliárd dollárt keresett. Különféle, hát bitcoin üzletek, meg ezek azok amazok, meg olyan érdekeltségek, amik nem az ő direkt irányítása alatt állnak, hanem a családot gazdagítják valamiképpen. Tehát ez egy nagyon szoros szövetség, és azt mondják, hogy tulajdonképpen nem volt még olyan amerikai elnök, aki ennyit keresett volna az elnökségen, hanem utána, amikor már leadta az elnökséget, akkor ugye előadókörút a könyvek kiadása, akkor ott
jön. De az mind szerény polgári felső középosztályi bevétel ahhoz képest, amit Trump az üzletember már az első ciklusában is keresett. Én nem tudok egyáltalán olyan amerikai elnökről, aki üzleti ügyei felvirágoztatására használta az elnöki hivatal. Trump már az előző ciklusában is az érdekeltségébe tartozó szállodákban szállásolta el a kormányzati alkalmazottakat, a kormányzati meghívásra külföldről érkező vendégeket, és nem olyan intenzív mértékben, mint jelenleg, de akkor is igyekezett a közhangulatot, az üzleti közhangulatot úgy befolyásolni, hogy az kedvező legyen a családi üzleteknek.
Igen, és hát az ember megnézi, hogy mindenhova utaztatja a Kushner nevüvejét, aki gyakorlatilag egy ilyen, mintha az üzleteket szimatolnák ki, ez történt ugye Belgrádban, ott azért nem épül meg a Trump torony, úgy tűnik mégsem, de ott van Gázában, a béketanásban, ott tárgyal Moszkvában, ahol Putyin, mivel tudja, hogy egy ingatlan ügynök társaságában kell neki világpolitikát csinálni, folyton belenget mindenféle üzleteket Trumpnak, pontosabban Amerikának, de hát tudja, hogy ez Trumpnak is üzlet. Szóval ez valamiképpen összefolyik ez a dolog, és vannak, akik azt mondják, hogy abban a világban, amelynek Trump lehet a jelképe, vagy állatorvosi lóva, mindegy, abban ez a vezérelvű demokrácia, vagy ami a demokráciából marad, ez természetesen tételezi föl a vezérnek a gazdagodását. Tehát, hogy ebben semmi különös nincs.
Hát lehet ebből rendszert csinálni valóban, tehát hogy ha egy ilyen összefüggést akarnánk felmutatni, akkor valóban azok a vezetők, akik szeretik a fékeket és ellensúlyokat magukról lekapcsolni, azok általában szeretnek meggazdagodni is, és általában a demokratikusan és fékek ellensúlyok korlátai alatt működő vezetőknél kevésbé tapasztalhatunk ilyen meggazdagodást. Én nem tudok milliárdos svéd kormányfőről például, sem svájciról, viszont ahogy haladunk keletre, ez jellemző, sajnos már ez Magyarországon is látható, és valóban, de Trump ebből a szempontból is azért, hogy mondtad te is, Amerikában kivétel, hogy ez egy kivétel, vagy egy rendszernek a kezdete, azt majd később meglátjuk.
Lépjünk akkor egyet hátra, és beszéljünk arról, amiről nagyon komoly és átható erővel szólalt meg a kanadai miniszterelnök a davoszi csúcson, hogy tudnék, hogy ért véget egy Amerika központú szabályokon alapuló világ, ami a II. Világháború után alapult ki, és tulajdonképpen mi az, ami létrejön, de ez a létrejön, ez nem azt jelenti, hogy ma vagy holnap, hanem már évek óta gyakorlatilag.
Létrejövésben van.
Létrejövésben van, in making, mondhatnánk stílusosan. Tehát ebben tulajdonképpen sok meglepődésre okotató dolog nincsen, de mégis, mintha az európai vezetők folyamatosan még mindig meglepődnének azon, hogy ami volt, oda nincs visszaút. Szóval te hogy látod, mi vált itt, mit?
Én azt látom, hogy átalakulásban vagyunk, és azt hiszem, hogy nem, sokkal okosabb emberek se tudják, hogy mi lesz ennek a kifutása. Itt még mindig az a kérdés, hogy ez egy hosszú tendencia eleje, vagy pedig valami korrekcióra számíthatunk. Ami biztos az az, hogy a hidegháború után, sőt a második világháború után kialakult világrend, az recseg, ropog és átalakulóban van. Ehhez azért hozzá kell tenni, hogy a hidegháború utáni nyugati világ viselkedése egy kicsit...
képmutató volt?
Nem ezt mondanám, hanem azt mondanám, hogy elmulasztották az alkalmazkodást. Megőrizték a hidegháború logikáját. Az a logika, ami a hidegháborúban kialakult, hogy NATO és kommunista blokk, a kommunista blokk megszűnt, de a NATO-t az amerikai vezetéssel ugyanúgy megtartották. Abban az amerikai álláspontnak, Trump álláspontjában van igazság, hogy Európa tulajdonképpen a gazdasági növekedését az amerikai biztonsági védernyő védelmében tette, és a töredékét költette védelemre, mint az Egyesült Államok. Csak hogy ez nem attól volt, vagy nem egy eleve elrendelt dolog volt, hogy az európai demokráciáknak nincsen kedvük fegyverkezésre költeni, hanem a hidegháború alatt alakult ki ez egy kis túlzással ez a munkamegosztás, és ez az amerikai elvárás volt, hogy a leading role-t az Egyesült Államok hadereje vigye ebben a két pólusú világrendben, és a 89-90-ben bekövetkezett változás után talán túl optimisták voltak, ugye, ahogy Fukuyamára hallgattak, és elmulasztották ennek az újra gondolását, és valóban az európai védelmi kiadásai a töredékei az amerikai védelmi kiadásoknak, de nem kifejezetten azért, mert Európa lusta volt, vagy figyelmetlen. Legalábbis a hidegháború alatt ez volt a hallgatólagos megállapodás. Ezen valóban változtatni kell, és vagy érthető, hogyha azt mondja az Egyesült Államok, hogy ezen változtatni kell, a hang nem, meg ennek a követelése az mondjuk nem az úri emberek korábban megszokott stílusához hasonlítható. Hogy ez a úgynevezett, és most megpróbálom, kétszer már nem sikerült kimondani, multilateralizmus felbomlik, és egy erősek uralta világ következik. Ez valóban egy látható folyamat, hogy ez mibe fog kifutni, azt én nem tudom, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy ebben a szabályok és testületek uralt a világban, és azért volt egyfajta képmutatás. Ha az amerikai Egyesült Államok be akart vonulni Irakba, Afganisztánba, akkor megtette, legfőjebb megtették azokat az udvariassági gesztusokat, hogy elmentek az ENSZ közgyűlésbe, a NATO-ba, és valamiféle jogi felhatalmazást szereztek, de a dolog lényege akkor is az volt, hogy a világ legerősebb hatalma az beavatkozik, ha szükségesnek tartja. Egy zárójelet tennék, Trump győzelmének az egyik oka az az ígéret volt, hogy az amerikai Egyesült Államok felhagy ezzel a viselkedéssel, hogy mindent maga intéz a világba, és America first. Ezzel szemben ugye ennek most épp az ellenkezőjét tapasztaljuk. Szóval ez a szabályokra és szervezetekre alapult világ egy szép gondolat volt, és valóban volt is benne sokkal elegánsabban viselkedett, de ettől még az amerikaiak és egyébként az oroszok, amit akartak, azt többnyire meg tudták csinálni. Ez az is hozzátartozik, hogy az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy a nemzetközi jog az valami olyasmi, mint amilyen az egyes országoknak a büntető joga, hogy van, amit megenged, de meg van, amit meg nem. Az óriási különbség az, hogy a belső jogokban az állam kikényszerítheti a szabályok betartását megfelelő szankciókkal, a nemzetközi szerződésekből pedig annyi valósul meg, amennyit meg lehet valósítani, mert nincsenek olyan nemzetközi szervezettek.
Hát nemzetközi bíróságok, csak hát azok, igen.
Igen, de hát, hogy nincsen nemzetközi rendőrség, aki lekörözi a nemzetközi gyors sajtókat, vagy megállítja és leállítja, hanem megállapodások vannak, amikből pont annyit tartanak be, amennyi a feleknek az érdeke, és amennyi az ereje hozzá.
Van olyan szempont, amiből nehéz megérteni ezt a nagy váltást a világrendben. Egy lengyel elemzőnek a cikkét olvastam, ő azt mondja, hogy nem érti az Egyesült Államok viselkedését, mert az rendben van, hogy közben felnőtt egy rivális Kína, meg hát született egy újra önmagát birodalommal fölfújni akaró Oroszország a korábbi.
Egyközben rendkívüli mértékben meggyengült, gyenge középhatalom
de
plusz.
Hát az Egyesült Államoknak egyáltalán nem érdeke az, hogy a nyugat egységét megtörje, mert akkor Amerika egyedül marad ebben a harcban Kínával. Miközben szövetségesekre lenne szüksége, de ezt Trump nem érti, vagy nem hajlandó fölfogni. Ennek következtében aztán olyan dolgokat látunk, amit soha sem tudtunk volna képzelni, hogy a nyugat tör a nyugatra. Már-már háborús helyzet.
Hát ez egészen, tehát én ilyent az életemben még nem láttam, hogy egy ország, egy NATO tagország hadserege demonstratív hadgyakorlatot tart, még akkor is, ha csak 3 katonával, egy másik NATO tagország fenyegetése miatt. Hogy ez a viselkedése, amit sokan szoktak izolacionizmusnak nevezni az Egyesült Államoknak, én egy kicsit ezt másnak érzem, hogy ez hosszú távon káros, én azt hiszem, hogy ebbe a nagy többség egyetért, hogy miből ered az Európa ellenessége a Trump adminisztrációnak, az egy újabb kérdés. Én emögött elsősorban a Vance alelnök és az őt támogató körnek az érdekeit látom, és ezek a teóriások, amelyek ugye nincsenek jó viszonyban Európával, és ők abból a feltételezésből indulnak ki, hogy Európát le kell tudni, hogy tudjanak csak Kínára, esetleg Oroszországra fókuszálni. Szerintem ez egy olyan feltételezés, ami téves, és nem fogja megállni a helyét középtávon sem. De látható, hogy egyrészt van egy ilyen gondolat, meg talán valami erős indulat is emögött.
Hát ez az Egyesült Államok védelmi stratégiája, vagy mondjuk külpolitikai stratégiája címet viselő bizonytalan státuszú íromány, ami vagy tartalmaz olyasmit, hogy le kell szakítani a Unióról néhány országot Amerikának, vagy nem tartalmaz, azt nem tudjuk. Kicsit ilyen tákolt dolognak tűnik ez, tehát én nem érzem, hogy ez egy kiérlelt, kiforrott gondolat, hogy mi az Egyesült Államok érdeke.
Ráadásul, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy hogyan működik Donald Trump alatta az Egyesült Államok vezetése, tehát hogy ennél koherensebb és átgondoltabb és nagyobb kötelező erővel bíró iratokhoz sem szokta tartani magát.
Igen, hát de hát ez nyilvánvalóan nyilvánvalóvá is tett, amikor azt mondta, hogy őt nem érdeklik a nemzetközi szerződések, ő a saját belső hangjaira figyel, hogy is mondta a saját...
Morális. Igen, ez egy érdekes, erős fék és ellensúly.
Ez egy érdekes mondatottól az embertől, aki 24-szeresen elítélt.
Ha figyelembe vesszük a bűnügyi tracklistjét.
De nem gondolom, hogy el kell vesznünk Trump elnök jellemének a leírásában, mert ez félrevezető egy kicsit, hiszen ő egy változás terméke elsősorban, és amennyiben hát néha hasonlít egy ilyen dacos 5 éveshez, és össze-vissza beszél, akkor ezzel bonyolítja a helyzetet, de nem változtatja meg. Tehát nem sugall a világról más képet, mint amit Amerika egyébként végrehajt önmagán. Egy újfajta kijelölését a saját határainak talán, vagy befolyásának a határait.
Igen, én úgy gondolom, hogy ebben lesz egy korrekció előbb vagy utóbb. A kérdés az, hogy mennyire tolja ki a határokat a jelenlegi viselkedésével az amerikai elnök, mert egy csomó mindent már nem lehet visszacsinálni, azt nem lehet visszacsinálni. Egyszer még, amikor megbukott az első ciklusa után Trump, még lehetett azt mondani, hogy Amerika visszatért, és ez csak egy tévedés volt, de a hitelességét az Egyesült Államok a szövetségesei előtt elveszítette, és ez évtizedekre más politizálást fog eredményezni. kezdeményezni a világon mindenütt. Az, hogy a viselkedésével mennyi mindent, ami addig elképzelhetetlen volt, tesz szalonképessé, már bocsánat, a bunkóságot, a sértéseket, az udvariatlanságot és a zsarolást és a nyilvános megfélemlítést, a személyes bosszút, az kérdéses. Nyilván, ha lesz egy változás, még ha republikánus elnök lesz is az utódja, szerintem még akkor is lesz ebben változás, de egy csomó dolgot már nem lehet visszatenni, mert a határokat odébb tolták.
Arra határa is gondoltam, amelyet egyébként Trump maga jelölt meg, amikor a Monroe elvet Donroe elvnek keresztelt, tehát mindennek róla kell szólnia természetesen, hogy tudjuk, Amerika az amerikai, aki, hát Grönland is azért, mert közelebb esik az Egyesült Államokhoz, mint Európához, mondja ő, és hát ebben benne van Közép-Amerika, meg Dél-Amerika. Meg hát gondolom, ott még azért a Távol-Kelet is van keresni valója, de úgy tűnik, mintha egyfajta felosztásban akarna megállapodni, főleg a kínaiakkal, a világ felosztásában. De lehet, hogy ez is egy tévedés. Lehet, hogy ez sem egy ilyen nagyon kiforró gondolat.
Én nekem a benyomásom az hogy ő egy ilyen impulzív politikus, aki az ösztönei, az üzleti ösztönei alapján politizál. Sokkal inkább...
Mégis bocsáss meg, a Grand Unified Theory of Trump, hogy a GUT néven fut, ami ösztönt jelent, vagy zsigereket.
Igen, hogy sokkal inkább látok olyan stratégiai elképzeléseket azok mögött, akik a háttérből úgy képzelik, hogy mozgatják Trumpot, akit szerintem senki nem tud mozgatni, de hogy a Vance-féle kör, vagy a
Steve Miller
féle kör, ő nekik van-e mögött stratégiai elképzelése meg ideológiája. Én szerintem Trumpnak az erő, a hatalom és a dicsőség meg a bevétel a legfőbb mozgatója. Győzni akar a lehető legtöbb területen, meg Nobel-díjat kapni.
Hát igen, Vance-hez köthető nyilván egy csomó dolog, Steve Millerről, aki ugye a tanácsadója, arról meg azt mondják, hogy ő ezt az egész imperialista területfoglaló stratégiát dolgoztak, illetve az illegális bevándorlók kisöprését.
Igen.
De ezt csak úgy írják, én nem tudom, hogy...
Én is úgy tudom, és ugye Trump nem foglalkozik ideológiával, nem nagyon szeret három oldalnál hosszabb szövegeket olvasni, ő cselekedni szeret és döntéseket hozni, és nem tehát hogy nem gondolnám, hogy Kissinger műveit lapozgatja esténként, hanem eredményeket akar elérni a háttérben, a Miller, meg korábban a Bannon, őnekik van ideológiájuk, meg stratégiájuk, de én szerintem azokat pont annyira követi Trump, mint a kampánytanácsadóinak a javaslatait. Arról beszél, amit ő helyesnek tart abban az adott pillanatban.
Nézzük meg, hogy ez alatt az egy év alatt azok a lépések, amelyeket mondjuk főleg a szövetségeseivel kapcsolatban értsd azok ellen megtett, azok hogy alakították át mondjuk a NATO-t, az Európai Unió gondolkodását, vagy éppen az amerikai-európai viszonyt, mert valami átalakulásféle azért látszik.
Igen, hát ez egy nagyon sokrétű kérdés. Én azt gondolom, hogy az európai felek, akiket nagyon divatos nap mint nap becsmérlő, vagy lesajnáló megjegyzéseket kell illetni, szerintem megtanulták, vagy kezdik megtanulni Trumpot kezelni. A szóhasználatot, a hizelgést, és adott esetben, amit most tapasztaltunk Davosban, a határozott fellépést is talán. És azt is megtanulták, hogy nem működik az, hogy nincsen Európának saját ereje.
Most katonaságra gondolsz.
Igen, katonaság és gazdasági erő. A Merkelre szokták mondani, hogy az egész német gazdaságot három pillére alapozta, az autóiparra, az olcsó orosz gázra és az amerikai katonai véderőre. Ugye ebből a háromból minimum kettő megszűnt, És egy kicsit ez azért modellezi ezt az én fejemben legalábbis ezt az európai gondolkodást, hogy adottnak vettük, vagy adottnak vették azt, hogy a biztonságot azt a NATO, vagyis az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői garantálják. Ebben látok én elmozdulást, hogy ezt érti most már mindenki, hogy kell az európai országoknak gazdasági és katonai erő is, és persze egységes fellépés, amit persze néhány ellen érdekelt minden eszközzel akadályoz.
Hát a leginkább ugye az ukrajnai háborúval kapcsolatban látszik Európa gyengesége, mert nem tudja pótolni az amerikai szállításokat igazából, és úgy tűnik, hogy most már pénze sincs. Ezért kezdtek a legutóbbi időben ahhoz folyamodni, hogy a zárolt orosz vagyont, mármint a pénzeszközöket, amiknek jó része Belgiumban van, ugye, azokat felhasználják Ukrajna megtámogatására, de egyelőre ez nem sikerült, úgy néz ki. És hát a fronton Ukrajna meg Európa egyedül vannak. Ennek következtében nem csak azzal kell számolni, hogy egy megváltozott Amerika van itt, hanem egy agresszív Oroszország is van itt a határoknál.
Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy kettő nap kivételével az elmúlt egy évben az ukrán honvédők, vagy az ukrán hadsereg folyamatos felderítési támogatást kapott az Amerikai Egyesült Államoktól, anélkül sokkal rosszabb lenne a helyzet. Én ezt úgy sejtem, hogy a Trump belefáradt ebbe a béke teremtési kísérletbe, a Putyin őt tényleg az óránál fogva vezeti, Zelenszky és az európai országok időről időre megpróbálják őt visszarántani. Én azt sejtem, bár jósolni nem szeretek, de azt látom a mozgásából, hogy rá fogja hagyni ezt a konfliktust Európára. Fognak kapni amerikai fegyvereket az ukránok, ha Európa kifizeti. Hogy van egy agresszív orosz hatalom, ez igaz, de egy agresszív és gyenge orosz hatalomról beszélünk. Az most már az elmúlt napokban gyakorlatilag mémmé vált a közösségi médiában, hogy ennyi idő alatt a vörös hadsereg Moszkvától Berlinig jutott, mint amennyi idő alatt most 40-50 kilométereket tudott megszerezni. Az a helyzet, hogy az orosz gazdaság rendkívül gyenge, rendkívül kitett a energia export bevételeknek, rendkívül korrupt és elavult. És az orosz hadsereg ehhez mérten elavult, korrupt stratégiailag és harcászatilag is. Igaz, hogy nagyon sokat innováltak már a háború alatt, de most tényleg ott tartunk, hogy motorkerékpárokkal és lovakkal, párossával vetik be az embereket, a katonákat, és szinte centiméterekért harcolnak. De nem akarom ezzel azt mondani, hogy nem agresszív Oroszország, azt akarom mondani, hogy egy New York államnál gyengébb, kisebb GDP országról beszélünk, egy elavult hadsereggel, korrupt gazdasággal, innováció nélkül, plusz nukleáris elrettentő erő.
Hát erre szokták mondani, hogy minél gyengébb egy vadállat, annál erőszakosabban viselkedik, és annál inkább próbálja fölfújni magát.
Maga Putyin mondta azt, hogy még nagyon régen egy gyerekkori tapasztalatára alapozva, hogy soha ne provokáld a patkányt. Soha ne szorít sarokba a patkányt.
A másik, ami terep lett, ugye ez a Grönland, de Grönlandról már annyit beszéltek, azt mondom, hogy újat nem fogunk tudni mondani, illetve mintha valami megegyezésforma készülődne egyébként, de itt van ez a gázai béke testület, ami teljesen nyilvánvalóan, és hát Trump is célzott erre, mintha az ENSZ-t akarná kiváltani, mert az ENSZ-nek ugye nem tud főtitkára lenni egyben, most éppen Venezuela elnöke is Trump, ott nem tud az ENSZ-ben ilyen tisztséget vállalni, itt viszont örökös elnök lehet, akkor is, ha már Amerika elnöke nem. Hogy látod ezt a dolgot, mert van benne kétségkívül valami humoros, valami komédiába hajló is.
Igen, de mégse szakadt föl a szánk széle a nevetéstől. Hát ezt tapasztaltuk Magyarországon, ha szabad így fogalmazni, hogy amikor a kormányon lévő párt valamilyen testületet, intézményt nem tud megszerezni, akkor létrehoz egy versengőt fele, legyen ez szakszervezet, szakmai érdekképviselet, vagy akár tudományos akadémia. Ez egy ehhez hasonló kísérlet. Én szerintem ezzel, ahogy én ezt most látom, az lesz a probléma, hogy ezt nem lehet létrehozni 20 országgal. Tehát, hogyha egy világ működésének ellenőrzésére, szabályozására, egyeztetésére létrehozott testületnek 20 országa tagja, 20 olyan ország, akivel a többi 100, nem tudom én mennyi, nem szívesen áll szóba, akkor az egy klub marad, és nem a világ irányításának testülete. Lehet, hogy nagy kifutása lesz ennek a testületnek. Én most inkább azt látom, vagy úgy látom, mint Trump egyik hóbortja, ami nem biztos, hogy hosszú életű lesz.
De üzletnek nem rossz.
Üzletnek nem rossz. Ugye ez
milliárd dollárokat le tudja ezekre az emberekre gombolni, és ugye Kushner már ott van a cégeivel, és már terveket nyújtott be, hát ott vannak a tervei a médián. Tehát akkor már a Trump plánot építkezni fog.
Igen, ugye egyébként ez a nagy különbség az ukrán-orosz és az izraeli-palesztin konfliktus között, hogy Oroszországgal akar üzletelni Trump, palesztinokkal meg nem is tudna. Ez szerintem, hogyha nem lennének ilyen ígéretes vagy számára vonzó üzleti lehetőségek Oroszországban, valószínű az ukrán-orosz konfliktus kezelése is könnyebben haladna.
Hát nem tudom, hogy egy állítólag 800 milliárd dolláros ukrán-amerikai tervet fogadtak el, aminek az aláírása nem történt meg most. Hát ezt úgy dobta ki, mint nem is lett volna. Pedig hát az is pénz, nem?
Igen, igen. Jó. Nehéz, amikor egy ilyen tárgyalássorozatban nem tudja a legfontosabb szereplő az üzleti és a politikai érdekeket elválasztani egymástól. Azt hiszem, ez a conflict of interest esete.
Hát amikor egy szeretett vezető áll mindennek az élén, akkor az bizony előfordul. De nézzük a belpolitikai helyzetet, mert ugye ősszel a két évente esedékes választások meg fognak történni. A demokraták nagyon gyengék, tehát hogyha Trumpnak vagy a republikánusoknak nem sikerül jól, az nem a demokraták miatt lesz, mondják az elemzők. Ezzel együtt...
Lehet, hogy gyengék a demokraták, de volt egy időközi-közi választás, ugye most novemberben,
három hónapban. Hát azok szavazatok voltak.
De elsöprő erejük, tehát 12-ből 12-t megnyertek a bártnál jóval nagyobb különbségekkel.
Igen, hát persze meglátjuk, de egyelőre még azt mondják amerikai elemzők, hogy működik Trumpnak ez a gyönyörű nagy törvénye, ami ugye adócsökkentésről szól, csak hát egy-két éven belül majd az egészségügyi hozzájárulások mértéke is olyan arányban fog csökkenni, hogy aki most örül ennek a pár ezer dollárnak, amit évente meg tud takarítani, nem fog örülni annak, amit elveszít ezzel. Szóval egyelőre még úgy tűnik, hogy minden szép és jó, gazdaság nem omlott össze.
De nem is javult, tehát, hogy amit ígért Trump, hogy meg persze, amit most is mond, hogy aranykor következik, abból azért semmi nem valósult meg. A gazdasági helyzet pont ugyanolyan, mint Biden alatt volt, esetenként árnyalatnyival rosszabb. A választók 55%-a szerint Trump rontotta az ország gazdasági helyzetén, miközben a választást nem azzal nyerte meg, hogy mit fog csinálni Ukrajnában, mit fog csinálni a Közel-Keleten vagy Davosban, hanem azzal azt hitték el neki az emberek, hogy ő az az ember, aki rendbe tudja szedni a gazdaságot, meg tud a migrációval mit kezdeni. Ehhez képest az általános elfogadottsági mutatója egy év alatt nagyon nagy mértékben csökkent, és pont azokban a területeken, amelyekkel ő ezt a választást megnyerte, tehát a migráció és a gazdaság, abban is negatív a megítélése. A mindössze 30% a lakosság 30%-a találja úgy, hogy jó irányba megy a gazdaság, és a bevándorlás kezelésében 61-38, 61% elégedetlen a bevándorlás kezelésével, túlzónak tartja
a ezt működését.
Igen, és a gazdasági helyzet kezelésénél 61% elégedetlen, 37% elégedett, tehát nem hogy két számjegyű mínuszban van, hanem 20% fölötti a különbség a pozitív és a negatív attitűdöt jelzők között.
A beáramló illegális emberek száma jelentősen lecsapant.
Igen, ez vitathatatlan, sőt a kiáramlóké is nőtt, csak egyrészt ezt az agresszív fellépést a lakosság többsége túlzónak találja, másrészt azt látják, hogy hát csökken a munkáskezek száma. Tehát, hogy egyrészt zaklatnak olyan embereket, akik legálisan tartózkodnak az Egyesült Államokban, és most még csak nem is a Minnesota-i szörnyűségekről beszélek, hanem általában zaklatnak olyan embereket, akik legálisan tartózkodnak az Egyesült Államokban, illetve azt tapasztalják, hogy hirtelen sokkal drágább lett a munkaerő, mert kevesebb az olcsó bevándorló, legális, fél legális vagy illegális.
Mármint elsősorban a mezőgazdaságban, délen?
De gyárakban is volt már arra példa, hogy le kellett állniuk kisebb üzemeknek, mert ott is a melósok között nagyon sok.
Hát erre azért azt mondhatja Trump, hogy kérem szépen, ez minden elnöknél van, hogy egy ideig.
Persze, első év.
Igen. Aztán majd meglátjuk, ez változhat. Voltak éppen a támogatottság az még mindig jelentős. És a kérdés természetesen az, hogy mi az, amit ezek az emberek Trumpban látnak. Volt még az első ciklus idején egy olyan vélemény, hogy a fehér alsó középosztálybeli férfiak az ő szavazói, mert ugye az elvándorló tőke, meg az ipar következtében munkanélkül ott maradt, voltak éppen félig meddig képzetlen, és hogy mondjam, a fehér faj felsőbbrendűségét féltő, mert valamiképpen összekötötték a saját jólétükkel, hogy a sok fekete él majd a városunkban, akkor én nekem rosszabb lesz.
Mindjárt. Hát meg sok bevándorló elveszi a munkámat,
a latinok
elviszik a igen. Mezőgazdasági munkát, az indiaiak meg az IT-t.
Igen, tehát hogy ezek a támogatók megmaradtak. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy erre mondta a egyik olyan nagyon híres tudós hirtelen, mint eszembe a neve, hogy akkor van baj igazából egy társadalomban, amikor az alsó rész kerül fölülre. És hát itt Amerikában legalábbis a választások ezt mutatták, hogy ez így történt.
Hát ez elég furcsa volt, igen, hogy a jobboldali pártot juttatta hatalomra a munkásosztály, és a baloldalinak tekintett pártot pedig a középosztály meg az értelmiség támogatta. Azért a white trash vagy a fehér szavazókon kívül azt nem szabad elfelejteni, hogy a győzelmet valószínűleg Trumpnak a latinok és a színes bőrek körében elért szavazat növekedésével tudta megszerezni. Ennek különböző okai voltak, hogy itt ilyen nagy mértékben szavaztak rá, ezeket a szavazókat például már elveszítette. És csak a fehér munkás csoportokból nem tudna nyerni akkor se, ha indulhatna újra. Én azt feltételezem, hogy a novemberi félidős választáson egy méretes vereséget fog Trump elszenvedni, és azért azt követően persze lehet játszani ezzel a gondolattal, hogy mi lenne, ha újra indulna, nem fog újra indulni. Ezt én kizártnak tartom, és onnantól fogva ez a fajta varázs ereje, hogy akire Trump rám mutat, az a sztár lesz, akire megharagszik, annak meg véget ér a karrierje. Én szerintem ez a varázs erő, ez meg fog törni. Ugyanis már mindenki 2028-ra fog figyelni, hogy ki lesz akkor az Egyesült a republikánusok elnökjelöltje, és már az új remélt sikeremberhez fognak igazodni, hiszen Trumpnak már csak a szava marad, nem lesz befolyása azon túl, hogy mit ír a közösségi médiában. A feladatokat és a pénzt valaki más fogja osztani.
Mindenek tulajdonítod azt, hogy a latinok támogatása az nőtt valamilyen mértékben, miközben ugye leginkább ők az áldozatai ennek a takarodjatok innen akciónak, amit az ICE visz. Illetve hát...
Hát most csökkent is, tehát hogy
igen, igen, de várjál, még van itt valami. Olyasmiket enged meg magának, jó, tudom, hogy a szomáliaiak azok nem feketék, hanem arabok, na de amikor szemétnek nevezi ennek a bűnöző csoportokból álló társaságnak az egyes tagjait, akkor azért hogy a színesbőrű emberek elgondolkodhatnak azon, hogy ki az elnökük, nem?
Ugye, amit mondtunk, hogy megnőtt a támogatottsága ezekben a szociológiai csoportokban, az nem jelenti azt, hogy a többségük rájuk szavazott, csak pont az a kritikus, tehát annyiban megemelkedett ezekben a csoportokban a támogatottsága, hogy az átbillentette a mérleget. De ugye itt 2024 előtti dolgokról beszélünk, azóta egy évet töltött a hatalomba, és ez meg is változott. Én szerintem az a növekedés, ami ezekben a csoportokban a Biden kormányzat alatt bekövetkezett, az egyszerűen a gazdasági helyzetnek volt a következménye, és talán részben bizonyos helyeken, különösen Floridában a kubai rezsimmel szembeni harcosabb szembeállásának. Ugye valamikor Florida egy demokrata állam volt, aztán inga államá vált, most már egyértelműen republikánus, ugye a külügyminiszter Rubio, a kormányzó DeSantis szintén republikánusok.
Van még republikánus párt? Ezt nagyon komolyan kérdezik.
Na, értem a kérdést.
Vagy Trump párt van?
Hát ez most, ami most működik, ez inkább a maga párt, mint a GOV vagy GOP, a Great Old Party. Van, a maga átvette, a Trump átvette a pártot. Én nagyon érdeklődéssel várom, hogy hogyan fog ez alakulni november után, meg akkor, amikor már következő egy évvel később egy előválasztás lesz, ahol nem lesz a jelöltek között Donald Trump nevű jelölt, és lehet, hogy tud valakit támogatni, ami számítani fog, de onnantól fogva már más lesz az igazodási pont. Én ezt nagyon kíváncsian várom, hogy mennyire marad meg ez a maga uralom a republikánus pártban. Ugye az nem mindegy, hogy ki fog megerősödni, a Rubio féle pragmatikusabb és talán klasszikusabb republikánus vonal, vagy pedig a Vance féle radikális és a technológiai üzleti világgal szorosan összekapcsolódó szárny.
Azt nem tudod elképzelhetőnek tartani, hogy Trump elindítja valamelyik fiát, mondjuk a közel 50 éves legidősebb fiát, aki egyébként üzletember, és egyre többször szerepel az apja mellett.
Igen, igen, nem tartom kizártnak. Jelen pillanatban, tehát hogy a hat legesélyesebb lehetséges republikánus jelölt között őt felsorolják a hatodik helyen. Mondhatnám azt, hogy nincsen olyan erős beágyazottsága a pártban, mint a Vance-nek vagy a Rubio-nak, de Trumpnak sem volt 10 évvel ezelőtt.
És itt van még a másik kérdés, ami Trump, hogy mondjam, életben maradását azért nagymértékben mégiscsak segíti, hogy úgy tűnik, hogy a demokraták, értem, hogy a választásokon sokat nyertek a legutóbbi időben, de mintha ilyen bénult kismadárként néznék a csörgő kígyót. Szóval egyszerűen nem találnak fogást Trumpon igazából, nem találják a szavaikat, nem tudnak kivinni embereket az utcára, ami volt New York-i tüntetés, azt nem ők szervezték.
Igen, de közben meg bármiféle képviseleti pozíció nélkül, tehát kisebbségben vannak a szenátusban, kisebbségében vannak a képviselőházban, ez nem olyan könnyű. És azért ez így szokott lenni egy ilyen vereség után a következő egy évben, hogy keresik a kiutat meg a megfelelő embereket. Ugye, aki most kitűnni látszik, és már egyébként ugye a 2 évvel ezelőtt, amikor arról volt szó, hogy a Bident le kéne váltani, akkor is az esélyes jelöltek között volt a kaliforniai kormányzó Newsom. Ő például megtalálta, vagy úgy tűnik, hogy megtalálta legalábbis a hangot Trumppal szemben, egy Trumphoz hasonló nyelvezetű gúnyos közösségi média jelenléttel. Ez persze még messze nem egy politikai erő, de ő azért egy komoly tényezőnek tűnik.
Végül Magyarország és Trump, Magyarország és Putyin, Magyarország és Kína, hát ezek ugye, van még itt az Erdoğan is föl van sorolva, vagy Magyarország hogy folytatja az igazodásait a konnektivitás elmélet szerint. Mi lesz ennek a viszonynak a sorsa, amikor az ember azt látja, hogy az európai szélsőjobboldali pártok, mondjuk a patrióták az Európai Parlamentben, mind Trump ellenesek már, mert az ő komolyan gondolt szuverenitás hitüket sérti és rúgja föl.
Hát ugye azért ezeknek a erősen vagy szélsőségesen jobboldali politikai erőknek megvan az az állandó csapdája, hogy előbb-utóbb egymással kerülnek szemben a különböző nacionalizmusok. Hát ezt tapasztalhattuk már a Európában is a szerveződő szélső jobboldali populista erőkből, akik örökké szembe kerültek a belső nacionalizmusuk a másik nacionalizmussal, illetve Oroszország kérdésében. Azért ez szerintem egy ilyen kódolt ellentét volt ezen a... Tehát nincs olyan, hogy szélsőjobboldali internacionálé, mert hogy az alapértékeik pont az internacionalizmus elleni, vagy azzal szemben álló értékek.
Értem, de akkor most mondjuk a patrióták többsége az a Fidesz ellen fog fordulni az Európai Parlamentben, amikor Amerikára kerül a szó.
Szerintem ki fogják ezt mozogni. Tehát, hogy éles konfliktus ebből nem lesz, vagy én nem számítok arra, hogy ebből különösen éles konfliktus lenne, főleg nem az elkövetkező 2,5 hónapban, ami Magyarország szempontjából számít. Az látható, hogy Magyarország, vagy a magyar kormánypárt az nemzetközi területen egy sor kérdésben olyan pozícióba manőverezte magát, hogy nem tud jót mondani. Tehát Venezuela ügyében a magyar külügyminiszter nem tud jót mondani, mert szembe kerül valakivel, és leginkább saját magával. Ha megdicséri az amerikai beavatkozást, akkor saját magából csinál hülyét, aki alig több mint egy évvel korábban a külső beavatkozásnak való ellenállást nevezte Venezuelában a szuverén vezetők legfontosabb feladatának. Ha meg elítéli a beavatkozást, akkor meg Trump elnök úr, akinek hízelegnek 10 éve, ő vele kerül szembe. És hát ugyanez most Grönland ügyében is, pontosan ugyanezt tapasztaljuk. Nem mondhatja azt is, hogy azt sem, hogy persze jöjjön Amerika, hiszen az külső beavatkozás érti a szuverenitást, de nem mondhat ellen Amerikának se semmit. És akkor sorolhatnánk, ez már nem Amerikához vagy Trumphoz kötődik, de a határon túli magyar kisebbségekkel kapcsolatban is.
Trumpnak a hírneve Európában zuhanóban.
Az Európában sosem volt különösen kirívóan népszerű.
Ha megtörténik az, hogy Trump látogatóba jön megtámogatni az Orbáni kampányt, akkor Magyarországon te mit vársz, hogy a magyar választók inkább szeretik Trumpot szemben az európai trendekkel?
Hát én ebben nem tudok jóslásba bocsátkozni. Én nem gondolom azt, hogy figyelmen kívül lehetne hagyni a választás szempontjából egy ilyen látogatást. Én szerintem nem szabad alábecsülni annak a jelentőségét, amikor egy hétig minden hír arról szól, hogy mi történik az amerikai elnök látogatásával kapcsolatban. Utoljára 2006-ban járt amerikai elnök Budapesten, úgyhogy annak biztos nagy média visszhangja lesz, amit felerősítenek a megfelelő eszközökkel. Én nem tudom, hogy meg fog-e ez történni. Donald Trump az elmúlt egy évben és az előző elnöksége alatt sem soha nem utazott egyetlen országba, se különösen nem az óceán túloldalára, olyan helyre, ahol nincsen személyes üzleti vagy politikai érdeke. Én azt feltételeztem, hogy ha valamikor eljön Budapestre, akkor az abban a hétben lesz, amikor Davos miatt úgyis itt van. Az szerintem az, hogy kifejezetten ezért Budapestre utazzon, az engem meglepne. Ha Európában jár, akkor lehet, hogy idejön. Valószínűbbnek tartom, hogy inkább Vance alelnök fog idejönni, ha jön valaki, és Trump videó üzenetet küld. Persze, hogyha márciusban egy elnöki látogatásra mégis ideérkezik, akkor majd lehet azt mondani, hogy ezt benéztem.
Köszönöm szépen Kert Attilának, a Euronews magyar irodája főszerkesztőjének. Ezt a beszélgetést köszönöm, Attila.
Köszönöm szépen.
A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.